Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, ilyen géppisztoly sorozatszerűen néhány elnézést szeretnék kérni. Először is azért, mert másról fogok beszélni, mint amit a meghirdetett.
A mondani, hogy ez természetes, de nem
úgy szólván természetes.
Nem így van, de csak jó hangzik.
Részben, tehát azért fogom érinteni az ott megjelölteket, már a címben megjelölteket. A másik, amiért elnézést kérek, hogy tudnélik, én tegnap este a Zeneakadémián Pletnyev kiváló zongorestje közben jöttem rá arra, hogy igazából nem is arról szeretnék beszélni, hanem valami egészen másról. Úgyhogy ezek után gondoltam át az egészet, és most csak azt tudom mondani, amit Petőfi Sándor írt egyik levelében Arany Jánosnak, ezzel a sorral kezdte a levelét, hogy drága barátom, sajnos nincs elég időm arra, hogy röviden írjak neked levelet, és írt egy hosszú levelet, mert nem volt elég ideje. Nekem sem volt elég időm ebből következően, úgyhogy én is hosszan tudtam csak ezt átgondolni. Amire még egyszer mondom, tegnap este 9 óra körül jöttem rá, de ettől megóvnám a tisztelt közönséget, úgyhogy amiért viszont elnézést kérek, érthetően fésületlen lesz, tehát megpróbálom ezt nagyon vázlatszerűen elmondani, tekintsék inkább egy probléma felvetésnek. Amiből szeretnék kiindulni, és majd ehhez visszatérni, azt tudnék az, hogy Flavius Josephus, a zsidók történetéről írott munkájában, ahol tudjuk a Bibliát, a Héber Bibliát különbözőképpen értelmezte, elemezte, volt, amikor kihagyott részeket, máskor hozzátett fejezeteket, vagy szempontokat. Egészen feltűnő az, hogy a Bamidbár egyik kulcs jelenetéről, amiről egyébként megemlékezik, tudnék a Bálám történetre gondolok, ennek a jelenetnek a kulcsfontosságú mondatát meg sem említi a munkájában, még csak nem is utal rá. Ez a bizonyos kulcsmondat, ugye a Bálám történetében az úgy hangzik, hogy Hen ám levadád iskon uvágóim lo jithasáv, tehát íme nép, íme egy nép, aki magában lakozik, a népek közé nem számítja magát. Vajon miért hagyta ki? Mi oka lehetett erre Flavius Josephusnak, hogy erről nem számol be, nem idézi semmilyen tekintetben. Ha megengedik, röviden, bevezetőként valamit a történetírói munkásságról, feladatról mondanék, és aztán speciálisan majd Flavius Josephusról, hogy ezt a kérdést valamilyen módon meg tudjuk válaszolni, vagy legalábbis közelíteni tudjunk hozzá. A történelmi múlt képét és szövedékét a jelen, tehát a mindig adott jelen, a történetíró, tehát írja a történetet, a történetíró jelene, diskurzusai alakítják. A történelem a történész tapasztalata, hiszen a nem létező múlt csak történetírás révén jöhet létre. Tehát a múlt nem létezik a szónak ontikus értelmében, nincs múlt, nincs 1956, nincs 48-49, nincs 100 éves háború. Ezzel szemben a történetírás révén képződik meg. Henri Marou azt írja, hogy a történelem elválaszthatatlan a történetírótól, és pontosan erről van szó, tehát történetíró nélkül bármilyen szomorú, nincs történelem. A múlt, a történelmi tény korán sem maga az esemény, vagy a Sine Irae Studio ideáljában megfogalmazott tárgyi igazság, hanem, ahogy erre Dübi felhívja a figyelmet, egy esemény mindig csak a róla adott beszámoló révén létezik. Vagyis a referenciális valóságról szerzett tudás és ismeretanyag konstruált jellegű, és aligha függetleníthető a megismerési folyamat kommunikációs szakaszától, vagyis a megszólalás és a közlés módjától, formájától és akár stiláris összetevőitől. A történelem olvasata, mint értelmezés, valósítja meg, vagy hozza létre, hogy tetszik, a referenciát. Mindez nem jelent mást, mint a legkülönfélébb politikai hatalmakba integrálódott, vagy ideológiai diskurzusokba illeszkedő, avagy azokhoz kritikailag viszonyuló és azok lebontására törekvő, azaz a regresszió és a transgresszió szűnni nem akaró kettős ölelésében az egyes személyek intézményesített megismerés formáinak és múltképeinek folyamatos hozzáigazítását a jelen hatalmi politikai mainstreamjéhez. A primér történelem egykor volt állapotában, ugye ez az egykor volt, tehát ahogy azt Ránke elgondolta, vagy elképzelte, úgy kell rekonstruálni a történelmet, mint ahogy az egykor volt. Tehát ez az egykor volt állapotában a jelen számára valójában csak fikció. A róla való számtalan beszéd, a kommentárok sora alkotja azt a diskurzus folyamot, amely a képzeletbelit életre kelti, és a puszta potencialitást aktualizálja. Elmondja azt, ami primér módon soha nem történt meg, de ami másodlagos módon a múltban, azaz éppen most, tehát innen nézve lejátszódik, és ez nagyon fontos, mindig innen nézve játszódik le a múlt. A múlt permanens újraértelmezése azt jelenti, hogy a történetíró mindig megfelelő, adekvát jelentéssel látja el a múltat. A történész szituáltsága pedig azt jelenti, hogy pozíciója és értelmezése közvetlenül a jelenhez, a jelen értékrendjéhez, hatalmi viszonyrendszeréhez kötött. Tehát nyilván csak ebből tud kiindulni. Karl Popper az Open Society egy helyén azt mondja, hogy azt a történelmet írjuk, amely érdekel bennünket, tehát a történész mindig azt írja, amit érdekli őt, és úgy írjuk, teszi hozzá Karl Popper, ahogy az érdekel bennünket. Tulajdonképpen, hogy erre Popper is céloz, tehát végsősorban minden történetírás, hangsúlyozom, minden történetírás, különösen igaz lesz ez az apologetikus történetírásra, lásd Flavius Josephus, de minden történetírás valamilyen módon teleológikus történetírás. A történelmnek egyfajta teleológikus, télosz-szerű, tehát egy célirányos elgondolása érhető tetten, azaz, a történelemnek értelmet ad, a múltnak értelmet ad a történetíró, ez egyébként egy hermeneutikai probléma is, olyan történeti szemléletet biztosít, amely összefüggést teremt a történeti események, tehát eme múlt, és következmények, azaz akár a saját jelene között. Konstruált múltról van szó, amely a jelenre referál. Na most, ugye szakirodalmi közhely, hogy Flavius Josephus az archeológia írója, tehát a zsidók történetének az írója, ugye a görögül tudó, vagy a görög anyanyelvű, vagy a görögül tudó pogány népesség számára írta meg a munkáját, és ezekkel kívánja megismertetni a zsidó nép ősi múltját, történelmét, tetteit, hőseit. Hozzá kell tennem, hogy a zsidók szent hagyományainak a bemutatása és népszerűsítése az ez időtájt egy úgy szólán virágzó műfaj volt. Ma azt mondhatnánk, hogy egy ilyen aluljáró irodalom. Tehát rengetegen írtak ilyet, például Pseudo-Filon. Pseudo-Filon az Antiquitates Biblicae című műve tartozik ide, vagy ide tartozik a jubileumok könyve, és így tovább, és így tovább. A fő különbség, hogy tudnélik Flavius Josephus a pogány világ felvilágosítása mellett, ugye apologetikus szándékkal, és íme megint a télosz, tehát az egyértelmű télosz, a cél, tehát a pogány világ felvilágosítása mellett önigazol, folyamatosan és végig önigazol, és elfogadhatóvá, vagy befogadhatóvá kívánja tenni a zsidó népet a római birodalom többi népe számára. A szakirodalom erre mondja, szerintem inkább tévesen, mint pontosan, de itt konszenzus van a szakirodalomban. A szakirodalom erre mondja azt, hogy Josephus a zsidó nép identitását kívánja feltárni, és argumentumaival eme identitást elfogadhatóvá tenni a római birodalom számára. Csak hogy, és ezt szeretném két példával illusztrálni, úgy vélem, hogy ő nem identitást keres. Ő nem a zsidó nép identitását próbálja feltárni, épp ellenkezőleg, hanem identitás azonosítást hajt végre, egyfajta asszimilációs feladatot szolgál. Ugye, tehát nem arról van szó, hogy azt mondja, hogy íme ilyen a zsidó nép, ilyenek vagyunk ezek a sajátos szokásaink, hanem épp ellenkezőleg arra törekszik, hogy minél inkább hasonítsa a zsidó népet a birodalom más népeihez. Ugye az asszimiláció, ugye az asszimuló ige alapjelentése valaminek valami máshoz történő hasonlóvá válása. Ilyen értelemben, és kifejezetten ilyen értelemben mondom azt, amit mondok, vagy gondolom azt, amit gondolok. Ugye Róma maga is egyfajta affirmatív asszimilációban gondolkodott, a meghódított idegenek következetes integrálásában. Na most, Flavius Josephus tökéletesen ennek próbált eleget tenni, ugye rómaivá Cicero, illetve Juvenalis emlékezetes sorait, most itt a pontos idézetet nem fogom felolvasni, de ugye rómaivá lenni annyit jelent, mint rómaiként lenni tudni. Most Flavius Josephus pontosan azt akarta bizonyítani, hogy a zsidó nép tud római. Lenni tudni római, szóval tud római lenni, éppen azért, mert semmiben nem különbözik, vagy úgy szólván semmiben nem különbözik. Na most ehhez képest egy önálló, különálló identitás csak a disszimilációt, tehát az elkülönülést elősíthette, vagy jelenthette volna. Vagyis Flavius Josephus nem a zsidó nép önálló identitására helyezte a hangsúlyt, épp ellenkezőleg arra, hogy a zsidó nép lényegét tekintve azonos, vagy legalábbis hasonló a birodalom sok népével. A zsidóságban ábóvó megvan a képesség, hogy rómaivá váljék. Hegelt vagyok kénytelenít, Hegel a jogfilozófiában, meg a természetfilozófiában is, mint a természetnek egyfajta működéseként hivatkozik ugye az asszimilációra, sich zu eigen machen, amit nem tudok másként fordítani, mint önmagát sajátjává tenni, ez a szándék, ahogy a zsidóság is, legalábbis Flavius Josephus szerint önmagát a római birodalom sajátjává kívánta tenni. Na most, a kérdés az, hogy ugye ez még azért hadd tegyem hozzá, mielőtt megpróbálom válaszolni, hogy miért hagyta ki Flavius Josephus ezt az idézet helyet. Nem véletlen az, hogy egyébként Flavius Josephus folyamatosan az életművel, az egész övben erre tesz kísérletet a legkülönbözőbb helyeken. Például, amikor a zsidóságról szól, akkor nem véletlenül, nem szól a legalista felfogástól eltérő irányzatokról, az antinomista irányzatokról, a messianisztikus irányzatokról, az apokaliptikus irányzatokról, és így tovább, és így tovább. Tehát egy homogenizálja a zsidóságot éppen annak érdekében, hogy minél jobban beilleszthetővé tehesse ezt a népet a római birodalom egészébe. Vagy mondjuk gondoljuk arra, ami számomra nagyon szórakoztató, amikor például Massada hős várának kapitánya Eleázár elmondja a híres beszédet a várvédőknek. Na most, hát enyhén szólva, legalábbis problematikus, hogy ez a derék fegyveres ember, aki rendkívül nagy hős volt, ez a neosztoikus tanokat vonultatja fel, és azt ismerteti a többi várvédővel, egészen káprázatos filozófiai műveltségről tesz tanúbizonyságot, mintegy megint csak kifejezvén azt, hogy a zsidó nép az mennyire hasonló a többi néphez. Tehát egy ilyen egységes, koherens, problémamentes népként állítja be Flavius Josephus a zsidóságot, és ez mindenfajta torzítást is elkövet. Na most, mi a helyzet a Mózes 4. könyvének előbb már idézett fontos epizódjával? Ugye ez a 23.9-ben egy kulcsfontosságú mondat olvasható, ez az, amit az előbb már idéztem. Ugye arról van szó, hogy Bálák, Moab királya, baromi izgatott, ott áll lent Izrael népe, és nem tudja, hogy kik ezek, mik ezek, erősek, nem erősek, sokan vannak, nincsenek sokan, legyőzhetők, nem győzhetők le, stb. és izgatott kérdésekkel, kérdéseket tesz fel Bálámnak ez ügyben, abban a reményben, hogy Bálám majd el is fogja átkozni ezt a népet. Tulajdonképpen Bálák gondolkodása teljesen rendben van. Ő a népek, hogy úgy mondjam, Mengelejev táblázatába akar elhelyezni ezt a számára teljesen ismeretlen Izrael népét. Úgy közelít ehhez a néphez, ahogy közelít minden más néphez, egy nép jellegzetességét majd az adja meg, hogy mennyire erős, hogy legyőzhető-e, hogy sokan vannak, vagy kevesen, és így tovább, és így tovább. Tehát így szeretné ebben a képzeletbeli periódusos rendszerben elhelyezni ezt a népet. És akkor jön ez a Bálám, és ahelyett, hogy itt valami világosat mondana ez ügyben, vagy legalábbis elátkozná ezt a népet, elmondja ezt a előbb idézett mondatot, hogy íme egy nép magában lakozik, a nemzetek közé nem számítja magát. Vagyis maga a héber szöveg is ugye két nép fogalmat használ, az ám, ez a zsidóság, ez az a nép, és a goyim népfogalmat, amely a többi népre vonatkozik, és amelyek közé ez a nép, ez az ám, ez nem számítja magát. Vagyis azt mondja Bálám, hogy álljunk meg, az a helyzet, én azt nem tudom megmondani, hogy ezek most erősek, gyengék, de másként nép, mint a többi. Nem úgy nép, ahogy a többi nép az. Nyilvánvalóan a zsidó önfelfogásból következően teljesen világos, hogy miről van itt szó. Ez a nép valóban nem úgy nép, mint a többi, hiszen ez a nép eleve nem a történelemnek a színpadán jött létre, szemben a többi néppel. Ez a nép, legalábbis még egyszer mondom, a saját önfelfogása szerint, ez kiválasztódott nép. Az örökkévaló teremtette, konstituálta ezt a népet, hozta létre ezt a népet, és az örökkévaló adta, azt is mondhatnám, az örökkévaló definiálta ezt a népet néppé, és az örökkévaló adta neki azt a feladatot, amelyet végre kell hajtania. Tehát míg ezzel szemben a többi nép, a goyim, nem a transzcendens módon jött létre, hanem a történelem színpadán. Azt is hozzá kell tennem, és ugye a két népfogalom, a héberül használt két népfogalom is tökéletesen fedi mindezt, hogy nem szimmetrikus népfogalmakról van szó. Csak zárójelben, és egy lábjegyzetben hagyd tegyem ide megjegyzésként, hogy amikor I. és Gyula egy helyen azt mondja, hogy nincs az a semmi baj, hogyha valaki zsidó, mondja kedélyesen, ám de tessék eldönteni, hogy most magyarnak tetszik-e lenni, vagy zsidónak. A tévedés az, hogy szimmetrikus népfogalmaként használja a két népfogalmat, holott valójában, legalábbis Bálám óta biztosan tudjuk, hogy nem erről van szó. Na most, ez az, ami Flavius Josephusnál, ez teljesen kimarad ez a rész. Jó oka volt természetesen arra, hogy ezt nem említette meg a munkájában. Ez értelmezhetetlen lett volna a római birodalom értelmiség görögül tudó népessége számára is. Értelmezhetetlen, mi az, hogy másként nép, mi az, hogy hogy egy Istennek a népéről van szó, először is sok az Isten, nem egy Isten van, másrészt pedig az Isten nem kiválaszt egy népet többnyire, az emberek szoktak valamilyen módon az Istenekhez közelíteni, de nem így. Megjegyzem, a Septuaginta, Erasmiánus kiejtésemért elnézést, szóval Idulaos monos katoi készei, kai en etnészin, szüllogisztészettáj. Tehát itt is ugye két népfogalom jelenik meg, a Laosz és a többes számban ugye az etné. Ami a Septuagint, szóval a fordításban is nagyon pontosan látszódik, hogy a Laosz, és itt egyéb, most ezekre nem tudok hivatkozni, tehát egyéb görög forrásokra visszahivatkozva, a Laosz az egy olyan népfogalmat jelent, amit én inkább úgy fordítanék, hogy népesség, lakosság. Tehát nem azonos az etnosz, etné fogalommal, amely sokkal inkább népet, nemzetet jelent. Azt is mondhatnám, hogy a Laosz az mindig az én nézőpontomból azt látom, ami bennük, tehát a többi népben homogén, viszont tőlem különböző. De hogy egyértelmű legyek, Justinus, ezt azért mégis felolvasom, ugye a második század elején élt a keresztény apologéta az első apológiájának egy helyén, ezt a két fogalmat, és ez nagyon fontos, együtt használja, egymással szembeállítva. Hoi u pros, prosdoké santis auton laoi, ton et non proskuné susin auton. Tehát azt mondja, hogy azok a népek, a nemzetek, bocsánat, azok a népek, de ez a nép, ez egy ilyen ködös fogalom, tehát itt még ez a ugye nem is véletlenül laoit, laos, ugye használja, tehát ez a ilyen népesség, ilyen közösség a nemzetek közül, akik nem vártak rá, imádni fogják. Tehát abban a pillanatban válnak igazán nemzetté, amikor már imádni fogják, addig csak ilyen ködös, valamiféle társaság mindez. Ugyanakkor Flavius Josephus végig a munkájában következetesen etnosznak nevezi a zsidóságot, olykor a genoszt is használja, ezt inkább ilyen törzs értelmében, amely a görög törzs elnevezésekkel meg felfogással tökéletesen azonos. A laoszt is használja, de azt nagyon általánosságban, tehát azt nagyon általánosságban, túl általánosan. Vagyis magyarán, még egyszer mondom, jó oka volt, hogy ezt a részt kihagyja a kiváló munkájából, hiszen ez csak megzavarta volna azoknak a gondolkodását, akiknek szánt ezt a munkáját. De ugyanez a gondolkodás jellemző Fláviusra máshol is, és itt szólnék valamit a teokrácia fogalmáról, ugye arra a fogalomról, amit ő alkotott meg, tehát az Apion ellen írt munkájának egy helyén ő alkotja meg ezt a fogalmat. Itt most az egyszerűség kedvéért magyarul felolvasom, azt mondja Flavius Josephus, végtelen a különböző népek szokásainak és törvényeinek a változatossága, csak a legfőbbeket említve, némelyek a királyi hatalomra, mások a csekésszámú hatalmasokra, ismét mások magukra, a tömegekre bízták rá az államhatalom gyakorlását. A mi törvényhozónk azonban ezek közül egyiket sem fogadta el, hanem némileg önkényes kifejezéssel élve az állam jellegét teokráciának nyilvánította, a vezetést és a hatalmat tehát magára, Istenre bízta. Mondja Flavius Josephus. Na most ebben tényleg nincs mód belemenni, ugye itt egy egészen sajátos teokrácia fogalomról van szó, ami nem lesz azonos majd akár a Lactantiusnál használt fogalommal, akár majd később, nem tudom, Spinozánál, vagy Savonarolánál megjelenő fogalmakról, hogy most aztán Max Weberről már ne is beszéljek. Tehát ez egy nagyon sajátos a Flavius Josephusi teokrácia fogalom. Az tény, hogy Flavius Josephus, aki hihetetlenül jártas volt ugye az egész görög hellén műveltségben, ő pontosan ismerte az platóni, arisztotelészi államelméletet, az különböző államelméleteket, ugye az antik politeia, tehát az államforma különböző leírásait. Na most a királyság, ugye, ami az egyszemélyes hatalom, ahol van jó meg rossz, ugyanígy a kevesek uralma szintén van jó és rossz, és a sokaság uralma, ahol szintén van jó és rossz, tehát a királyság kontra tirannosz, arisztokrácia kontra oligarchia, és demokrácia kontra politeia. Szóval ő azt mondja, nem tudja azt mondani, nem mondhatja azt, hogy a zsidóság ezen politikai berendezkedés valamelyikét tudja magáénak. Teokráciának nevezi, majd erre még visszatérek, ám de, és ez a legfontosabb, hozzáteszi, hogy a teokrácia az azért különbözik. Hát különbözik a többitől annyiban, amennyiben a legfőbb jó adja a törvényeket, és ez garancia arra, hogy a törvények tehát tényleg a legfőbb jót fejezzék ki. Azt, amire mondjuk például a platoni államelmélet folyamatosan törekedett, de a lényeg az, hogy ez a teokrácia minden államformát elvisel és kibír. Ez létezhet a kedves megrendelő szerint, tehát a rómaiak azt kívánják, ez létezhet demokráciában, létezhet királyság alatt, létezhet az oligarchia alatt, stb. Azaz, ez politika semleges. Maga Flavius Josephus is azért dobja be ezt a fogalmat, hogy valahogy megmagyarázza azt, hogy a zsidókban miért van meg ez a távolságtartás a politikától. Azért, mert nem foglalkoznak a politikával, hiszen ők a törvényeket az Istentől, az örökkévalótól kapják, nem kell nekik ezek után a politikával foglalkozni, a politika viszont képes a teokráciát bármilyen körülmények között a maga kereteiben megvalósítani. Nagyon érdekes, hogy itt most már az az érdekes, hogy megtalálok bármit is. Igen, tehát a zsidók történetének egy másik helyén ő ezt ki is mondja, Flavius Josephus, azt mondja, hogy figyeljük csak meg, hogy hogyan konstruálja meg a zsidó történelemben ezt ugye a politeia sokféleségét, az államformák sokféleségét. Szó szerint azt mondja, a kormányzás előbb, már most a zsidókról van szó, a kormányzás előbb arisztokratikus volt, aztán monarchikus, harmadikként a királyság következett. Azaz, az arisztokratikus a pátriárkákkal azonosítja, Ábrahám, Izsák, Jákob, stb. A monarchikust a bírák korával azonosítja, és a királyságot pedig a Saullal kezdődő időszakkal azonosítja. Tehát azt mondja, hogy nálunk is megvolt, de milyen érdekes, lám-lám, mindegyikben a teokrácia tökéletesen működött. Vagyis Flavius Josephus azt hangsúlyozza, hogy politikailag sem vagyunk veszélyesek. Ugye ne felejtsük el azt, hogy az egyik legsúlyosabb vád a zsidóság ellen nem csak pogány részről, hanem majd később keresztény részről is az lesz. Hát például az, hogy egyisten hívők, tehát ateisták. Ezt nyilvánvalóan nem értette az egyisten hívőt. Ugye gondoljuk arra, hogy Pál apostolt az Areopágoszi beszédnél egyszerűen kinevetik az aténiek, hiszen nem értik azt, hogy mi az, hogy egy Istenről beszél itt ez a bolond, akkor körül kell nézni, hogy Isten van, hogy csak na. Tehát a politikai vád az nagyon súlyos lesz, és ő éppen ezzel próbálja kivédeni azt, hogy minket a politikai berendezkedés nem érdekel, az a lényeg, hogy a saját teokratikus berendezkedésünket a törvényeink szerint tudjunk élni. Tudom, hogy egy picit talán messzire vezetne, de mégiscsak óhatatlanul adódik az a párhuzam, amit Jézus mond akkor, amikor felhívja a figyelmet arra, hogy adjuk meg a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené, az én világom nem e világból való. Tehát ez egy másik, és az zsidók teokratikus rendje sem ilyen értelemben ebből a világból való, tehát ez egy másik berendezkedés, azaz politikailag teljesen indiferensek vagyunk. Egyetlen egy dolgot követelünk viszont magunknak, és nem véletlen, hogy Flavius Josephus ugye a Makkabeus felkelésre hivatkozik, vagy aztán majd leírja a Maszada ostromát. Tehát az a lényeg, hogy a teokrati, tehát az örökkévalótól kapott törvényeink szerint élhessünk. Ezeket a törvényeket nem érheti sérelem, mert akkor bizony az lesz, ami a Makkabeusok idejében, akkor bizony kitör a forradalom, hiszen az már, de az sem politikai, hanem pusztán azért, hogy az örökkévalótól kapott törvényeink szerint tudjunk élni. Na, ez az, amire az elején a bevezetőben utaltam és gondoltam, tehát Flavius Josephus nem egyszerűen bemutatja a népét, és elfogadhatóvá próbálja tenni, hanem ugyanolyanná, mint egy asszimilálni kívánja a zsidóságot, ahhoz, hogy a zsidóság befogadhatóvá váljék Róma, a római hatalom számára. Köszönöm szépen!